Sziasztok! Elérkezett egy várva várt idő, ugyanis lement az utolsó előtti NFL hét is, ami azt jelenti, hogy hamarosan kezdődik az alapszakasz utolsó hete, aztán pedig a rájátszás eleje is, a legjobb időszak ugye amerikai foci szempontból a január, úgyhogy gyorsan meg fogjuk beszélni a mai adásban, hogy mi történt az utolsó előtti héten, illetve be fogjuk harangozni az utolsó hétre maradt értelmes meccseket, illetve kicsit beszélünk majd arról is, hogy melyik csapat hol végeztet, még playoff szempontból, illetve hogy az 1-1-jel mi alakulhat még az utolsó héten. A felálláson nem változtattunk, ugyanúgy hárman vagyunk, mint előző héten. Itt van velem Matyi. Szia, Matyi!
Sziasztok! Hello, Bence! Hello, Peti!
És igen, ahogy leszpoilerezted, itt van ismét velünk Peti is, hál' Isten. Szia, Peti!
Sziasztok, sziasztok! Még a pórusaimból is töltött káposzta folyik.
Így van, mindenkinek kitartást a további maradékok elfogyasztásához, mert biztos mindenkinek van még valami a tarsolyban.
Igen, lábon kihordott epekövek.
Igen, úgyhogy hogy kicsit ráhangolódjunk az adásra, és tényleg a legdurvább témákkal kezdjünk. Bedobnék egy gyors kérdést nektek, srácok. Ugye alapvetően a playoff mezőnye kialakult, leszámítva azt, hogy ugye két csoportnak a győztese még nincs meg. Ezek az utolsó héten el fognak dőlni, úgyhogy erről nem is érdemes beszélni, viszont a többi csapatot nézve vannak itt azért olyan kimaradók, akik tényleg most az utolsó hetekben realizálódtak, hogy végül is nem jutnak be a rájátszásba. Több olyan csapat is van szerintem, akiket vagy az off-seasonben, vagy a szezon egy különböző pontjában rájátszásba vártunk. Úgyhogy ezekről a csapatokról ejtsünk egy-két szót, és akkor Matyi, téged kérdeznélek először, hogy melyik csapatokat fogod leginkább hiányolni a rájátszásból, hogyha van ilyen persze.
Van, igen, mégpedig egy NFC North csapat. A Green Bay Packers, vagy várj, ők most benn vannak? Lehet, hogy ők pont benn vannak, nem figyeltem, szóval a Detroit Lions az. Én nagyon sok fórumon voltam nagyon magasan a Lions-szel, mert nagyon tetszett, amit több meccsen láttam tőlük, még akkor is, amikor éppen rosszabb formát mutattak. De aztán nagyon kijött a valóság, és nagyon szembeköpte őket a realitás. Nem bírtak el ennyi sérüléssel, ami a védelmet, meg főleg a secondary-t érintette, a támadó falat nem tudták annyira megjavítani, hogy az ne okozzon problémákat Goffnak. Megint előjött, hogy Jared Goff borzasztóan támadható. A skill playerekből is azért Laporta kiesése után érződött, hogy vannak hiányosságok, hogy nem biztos, hogy elég az, hogy Saint Brown sérülten mit tud nyújtani, és az is kijött, hogy Ben Johnson távozásával nincs igazi offenzív Google csapatban, és erre nagy szükség lett volna. Szóval alapvetően az, amit a Lions néha mutatott, az nekem nagyon fog hiányozni a playoffból, és szerintem helyük lett volna ott, viszont mutattak annyi gyengeséget, hogy reális, hogy mégse legyenek bent a rájátszásban. Úgyhogy tényleg azt kell mondanom, hogy a top Lions, ami a legjobb teljesítményt tudja nyújtani, és láttuk is tőle párszor idén, az hiányozni fog, de alapvetően sajnos el kell fogadnom, hogy a Detroit idén nem volt egy rájátszás csapat.
Nehéz sajnálni őket azok után, hogy 3 darab passzolt yard volt a Vikings-tól az ellenük. Tényleg felfoghatatlan volt ez a teljesítmény, hogy ez elég volt kiejteni őket, és csak nem is egy labda birtoklással. Nyilván végig szoros volt a meccs, tehát akkor is. Tehát ez a csapat összességben nem érdemelte meg, hogy bejusson idén szerintem.
Egyetértek.
Alapvetően voltak momentumai ennek a Lions-nak, és hogy el tudom hinni, hogy jövőre úgymond kihordják ezt a Ben Johnson nélküli úgymond érát, és át tudjanak formálódni, mert azért voltak highlightok, voltak olyanok, amikre tudunk tétet tenni, hogy figyelj, ez az Alliance most mondjuk úgy, hogy egy picikét megbicsaklod, de azért visszatérhetnek ugyanoda, ahol mondjuk egy-két éve láttuk őket. Tehát annyira nem izgulok Alliance miatt.
Na és akkor Peti, te kit hiányolsz?
Hát figyelj, maradt nekem a Colts ilyen szempontból, ami egy nagyon érdekes történet, mert szerintem nem hagyhatjuk ki, srácok, azt a tényt, hogy ezt ki kell mondanunk egy olyat, hogy nem gondoltam volna, hogy valaha egy Daniel Jones sérülésen hiányon megy el a csapatnak a PO-ja, de szerintem ez így van. Ezt ki kell mondanunk, hogy ez valahol ott csúszott el. Ugyanis azért elment ez a... Tehát nagyon sok jó sztorit veszítettünk el most ezzel. Ebből Netflix sorozat lehetett volna egy ponton, így nem lesz sajnos, azt ki kell jelenteni, de az, hogy week 10-ig ez a csapat 8-2-vel álljon, az szerintem őrület volt. Tehát tényleg erős volt a hype, és valahol én azt fogom mondani, hogy jogos is volt. Elmentek bye-ra week 11, Bence, week 12 még a Kansas City Chiefs ellen overtime mentek. A Houston Texans-tól 16-20-ra kaptak ki, és 11. héten a Jaguars ellen jött ez a sérülés. És onnantól fogva gyakorlatilag teljesen kizökkent ez a csapat. Tény. És úgy gondolom, hogy ezzel nem is fogok vitázni. Azért megdicsérem a Colcot, hogy megpróbáltak mindent bevetni, hogy valahogy tudják pótolni ezt a kihagyhatatlan gyöngyszemet, akit mi Daniel Jonesnak hívunk. Erre a válaszuk az volt, hogy hoztak egy Philip Rivers-t, ami szerintem egy pocsék döntés volt. Ez szerintem számomra minden szempontból érthetetlen volt. Erről sokat beszéltünk a Discordunkon is, de alapvetően azt még megadom Rivers-nek is, mert mégiscsak karácsonyi hangulat van még, hogy azért Rivers nem úgy nézett ki, aki itt a degusztált töltött káposzták, meg tényleg a finomnál finomabb disznótoros mögül bújt volna ki, és akkor három unikum után elkezd dobálni a kertben, amúgy felkészülten és jó állapotban jött, amennyire lehet szerintem egy 44 éves irányító, de ez kevés volt, és nagyon sajnálom ezt a sztorit, mert ez egy piszok jó sztori lett volna, ettől függetlenül szerintem ez most valahol a realitása a Colcnak, és hangsúlyozom, jövőre ez megint nagyon jól nézhet ki.
Itt is szerintem, mint a Lions esetében, azért megmagyarázható a körülmények, szóval ugye Sauce is kiesett, és vele sem nézett ki annyira toppon a védelem, Buckner is ugye kiesett, és még vele sem nézett ki annyira jól a védelem, tehát elindultak egy a szezon másik felében egy lefelé vezető úton, amit aztán megkoronázott Sauce Buckner és főleg Daniel Jones sérülése. Szóval inkább csak ezek a sérülések feltették a pontot az íre, mert azért a Colcnál érződött, hogy valami azért mégsem állt annyira össze. Nagyon érdekes lesz, hogy mi lesz ebből jövőre, vannak megoldandó dolgok. Most náluk is tényleg az a realitás, hogy nincsenek a playoffban.
Igen, én is inkább Matyival vagyok, hogy már a Daniel Jones sérülés előtt is voltak jelei annak, hogy lehet ez a Colts a szezon második felére ki fog pukkadni. Ugye a sorsulások is pont úgy alakult, hogy könnyű volt a szezon első felében, a másodikra jöttek a nehezebb meccsek, és elkezdték Jones-szal is elveszteni azokat, és nagyon kemény az AFC mezőnye most a rájátszásban olyan szempontból, hogy az a hat csapat, ugye leszámítva az AFC észak győztesét, az maximálisan megérdemli, hogy bejutott, és nagyon jó a mérlegük is, úgyhogy lehet, hogy még Daniel Jones az se lett volna meg szerintem, de azt viszont nagyon sajnálom, hogy ezt nem fogjuk megtudni soha, úgyhogy igen, értem Peti, hogy miért őket hiányolod. Még nekem is van egy nevem, mégpedig ez az ellentétben az előző két csapat egy olyan csapat, akik a mostani mutatott játékuk alapján egyébként ott kéne, hogy legyenek a rájátszásba, és ez a Cincinnati Bengals, mert én ezt továbbra is tartom, srácok, hogy az AFC észak legjobb csapata a Cincinnati Bengals, és leszámítva azt a meccset, amikor tényleg a Ravens ellen Joe Burrow, megkockáztatom, hogy egész karriere leggyengébb meccsét hozta azzal a nulla pontos mérkőzéssel, tehát ott valami történt a Bengals-szal, azon kívül mióta visszajött Burrow parádésak, és se a Ravens-ben, se a Steelers-ben nem érzem azt jelenleg, hogy jobban megérdemelnék, mint a Burrow, mint egy egészséges Burrow-val lévő Bengals a bejutást. Úgyhogy én őket marhán sajnálom, hogy végül is elment a szezon azzal, hogy két hónapra kidőlt Burrow. Kicsit sok volt a szó ismétlés.
De tehát részben egyetértek, viszont itt is, tehát akkor értenék teljesen egyet, hogyha valóban láttuk volna a teljes szezont, vagy legalább a 3/4-ét egy egészséges Burrow-val. Abban az esetben nem is lenne kérdés. Így viszont tényleg abba kapaszkodunk, hogy igen, Joe valószínűleg jó lett volna, és tényleg valószínűleg jó lett volna, de nem tudhatjuk tutira. Tök jó beleillik a Bengals története, formája ebbe az egész AFC North sztoriba egyébként. Hát majd jövőre.
Igen, várja őt az NFC szerintem. Szerintem, amúgy tényleg, tehát ha már felsejlettek, tudjátok, ezek az évvégi pletykák, hogy Burrow nem igazán kiegyensúlyozott már mondjuk egy jó ideje a Bengalsnél, a Ravensnél ugye felsejlett szintén, hogy már nem igazán vannak annyira investálva ebbe a Lamar Jacksonos vonalba, amit szintén valahol már elkezdtem én is megérteni. Ha már itt feljönne egy ilyen téma, akkor azt mondom, hogy Joe Burrow simán a karrierjének a legjobb döntése az, hogy átmenne az NFC-be. Ott most gyakorlatilag őszintén top QB lehetne. Isten igazából nagyon-nagyon-nagyon nagy terep nincs előtte, maximum Staffordot kell megvárnia, hogy kiöregedjen, és onnantól fogva bármelyik csapathoz megy a középmezőnybe, az contender lesz. Ezt kimerem jelenteni.
Igen, ez így van, de nehéz ezt látni, hogy azért a Bengals ne tudná ezt a kapcsolatot megmenteni. Mégiscsak itt maradhatott a haver is. Szerintem
Zach Taylor
Zach Taylor egy elég jó rendszert odarak egyébként köré, tehát ezt továbbra is tartom, hogy mondjuk McDanielnél is tartottam azt, hogy azzal, ahogy ő az offenszt irányítja, azzal alapvetően nincs gond, ez Zach Taylornál is így tartom a Bengalsnál, lehet, hogy egyébként a vezetőedzői kvalitásokkal van, de szerintem azért Burrowval olyan rossz dolgok nem történnek a pályán. Az, hogy marha sérülékeny, egyébként, hogyha egy jobb támadó fala lenne, és akkor is szekkelnék, akkor is kapna ütéseket, akkor is úgy megsérülhetne. Nem tudom.
Nem lesz gyűrű.
Nem az, hogy ő menne.
Nem lesz gyűrű. Nem lesz
lehet,
gyűrű.
Hogy nem lesz gyűrű. De jelenleg még Márfoknak sincs, akiknek nem Patrick Mahomesnak az AFC király irányítói közül, úgyhogy ennyire akkor bárki menekülhet az NFC-be igazából, Peti.
Egyetértek.
Na, beszéljünk akkor erről a mögöttünk lévő hétről, srácok, hogyha nem bánjátok, szerintem minden meccsen nem kell végigmennünk, emeljük ki a legfontosabbakat, és akkor tényleg, hogyha valamit még érdemes megemlíteni, akkor azt tegyük meg. Ugye a Lions Vikingsről már érintőlegesen beszéltünk, úgyhogy ha visszatérnétek hozzá, akkor tegyétek meg nyugodtan, de szerintem ugorjunk egyet, mondjuk a Texans Chargers-re így időben, az volt talán az első érdekes meccs. Tök szoros lett a vége, meglepően. Még nagyon durván kezdett ugye a Houston két bombasztikus TD-vel CJ Stroud-tal, aztán ennyi is volt erre a meccsre a Houston offense és a Chargers. Szépen lassan vissza tudott jönni, de hát minden idők legjobb rugója Cameron Dicker pont ezen a meccsen úgy gondolta, hogy nem jelenik meg, úgyhogy végül is elbukták a meccset. Mik a gondolataitok ezzel kapcsolatban? Mennyire az történt, mint amire számítottatok?
Szerintem ennyit szempontból... Mondjad, Peti.
Bocs, ennyit ér, hogyha jó a defense-ed. Ennyit ér. Berúgta az ajtót a meccsen a Houston. Két, már szerintem ilyen Ctrl-C, Ctrl-V-szető touchdown-juk volt, mert nagyon hasonlított a kettő amúgy. Én azt hittem Excel, hogy visszajátszás így, tehát ugyanazt látom. De mind a Higgins, mind a Noel elkapás szerintem gyönyörű volt, Stroud gyönyörűen megpasszolta. Utána előkapta magát valahogy a Chargers-nek a defense-e, viszont nem volt válasz erre a Texans a védelemre. Srácok, ez egy faktor. Tehát egyszerűen nem tudtak, nem tudott a Houston egy 14-0-es előnyt leadni, mert egyszerűen ez a defense folyamatosan meccsbe tartja őket. Tényleg rombolják a játékot baromira effektíven, és be kell látni, hogy nagyon nehéz a Texans ellen menni, ami egyértelmű top defense most jelenleg a ligának. Nekem ennyi a hozzáadott értékem.
Abszolút.
Nagyjából egyetértek, de itt tényleg sok irányból lehet a Los Angeles-t hibáztatni. Most egy támadófalú pocsék az egy dolog, ezt mindig is tudtuk. A védelmük marha jó volt, leszámítva azt a két rövid zárlatot az elején, ami megpecsételte a sorsukat. Az, hogy meg Dicker kihagy néhány rugást, hát ez van. Mind a két csapatba be lehet azért kötni egyikük. Mindkettőnél van pozitív dolog, ami alapján a playoff jól néz ki, de mindkettőnél van elég negatív az, hogy azért szkeptikusok legyünk. AFC. Annyira tipikus, nagyon jól jellemzi ez a két csapat az egész idei AFC-t.
Igen, nem, azért a Texans egy polccal most feljebb került, mint ahol talán a Chargers.
Nagyon.
Van. Majd úgyis be fogjuk arangozni a rájátszás meccsapokat, attól is sok fog majd azon számítani, hogy kikivel fog játszani tényleg az első körben. Én még egy nevet említenék meg, Gadsden srácok, tehát a szezon közben breakout, és eltűnögetett már az utóbbi hetekben, de most gyakorlatilag az egyik fő szereplő volt abban, hogy a Chargers nem tudott visszajönni, tehát ugye egy interception-t is összehozott a red zone-ban Herbertnek, meg olyan dropja volt basszus, miután Herbert tényleg az életért futott, kijött Will Anderson karjai körül, megdobta Gadsdent és drop, tehát látszik azért, hogy ő még egy újonc, és idő kell neki, és valószínűleg ez inkább a valóság, hogy azért bele-bele hibázgat, mint amilyen hihetetlen volt október-november környékén. És hát reméljük, hogy a rájátszásban azért nem ez lesz vele, vagy pedig ugyanúgy nem fogják használni, ahogy az előző hetekben majd kiderül. Jó, hát ezután sajnos történt szombat éjjel egy Ravens Packers. Majd nyilván mondjátok, hogy nektek mi volt a gondolatotok. Nekem egy valami leszűrendő volt ebből a meccsből, hogy csóró Malik Willis Aaron Rodgers MVP teljesítményeit idézte meg, csak hát pekére a Packers defense is pontosan ugye azt az arcát hozta, amit a Rodgers erában szokott. Tehát azt ugye, amelyik bármelyik héten, bármelyik csapatán tud 300 futott yardot kapni, hogyha arról van szó. Legyen az az alapszakasz 16. hete, vagy az NFC döntő. Úgyhogy köszönjük szépen a defense-nek, hogy egy hihetetlen irányító teljesítményt gyakorlatilag semmisé tettek. És hát igen, vissza a mocsárba. De legalább a Ravens egyszer most oda tette.
Henry tette oda igazából, mert Huntley azért túl sok mindent nem csinált, nem hibázott, de pont annyit tett hozzá, ami kellett. Ennyi a Ravens nagyjából. Tehát ezt tudják, hogy Harry képes letolni a futást az ellenfelek torkán, és ez működött is. Jó, Huntley megiramodott lábon is, szóval az azért hozzájárult. De tényleg itt arról volt szó, hogy futnak. A Packers védelem meg elfelejtette, hogy nekik ez a meccs, ezért érhetnék bármit is. Tényleg a Ravensnek milyen szempontból nagy kérdőjel, hogy tudnak olyat mutatni, ami alapján ők egy abszolút playoff csapat. Hát ezt most megtették, kérdés, hogy majd megteszik-e jövő héten is, beszélünk majd erről. Packersnél meg tényleg jön vissza lávja, jönnek vissza sérültek, nem mintha Malik Willis nem lenne jó, csak nem tudom, szerintem kell a QB egy minden olyan csapatba, aki akar bármit is. Ebből a meccsből sok tanulságot nem vonnék le, de igen, azért azt megértem, hogy a szkeptikus vagy a csapatoddal, Bence.
Figyeljetek, azért van, ezen a meccsen 30 darab first down szerzett a Ravens. Erre nagyon nehéz válaszodni. Ez a futás, amit csináltak, én most Harbaugh-nak, ugye pont szerintem múlt héten arról beszéltünk, hogy ezt a meccset az edzők döntik el, szerintem most Harbaugh nagyon jót húzott, taktikailag nagyon szépen felépítette ezt a csapatot, mindent feltett a futásra, Henry pedig szimplán hozta azt, amit borzalmasan tud, itt a kezedben a labda, azt menj. Fú, brutális volt. Egyszerűen, amikor nála volt a labda, már mindenki összerezdült. Nem csodálom. Tényleg brutálisan játszott. A gameplan jobb volt, nyugodtabb volt a Baltimore is, de ez a sok sérülés valóban megtépázta a Green Bay, tehát egy tipikus B csapatot láttunk a Green Bay-nél. Kár, kell a mélység továbbra is a Green Bay-be, és azt nem értem, hogy ezt miért kell mondani, Bence, lehet, hogy te meg tudod nekem magyarázni. Olyan mélynek tűnik ez a keret. De mégis, mikor kiesik az 1-2 elit játékos, egyszerűen nem, mint egy practice squadot látnánk néha. Bocsánat, ez kicsit ilyen drasztikus megfogalmazás volt. Pedig mélynek tűnik ez a keret. És nem tudom, hogy mi ennek az oka.
Hát én úgy gondolom egyébként, hogy azok a sztárok, akik nem a kiemelkedőek, mint mondjuk Micah Parsons, meg mondjuk a tulajdon a Zach Tom, csak hogy a legfontosabb hiányzókat mondjuk, ők idén eléggé alul teljesítenek, tehát Rashan Gary gyakorlatilag le lesz ültetve januárban, ott tartunk, és inkább a Van Ness-Nagbari duó lesz oldalról, mert annyira gyenge. A támadó falba ugye Aaron Banks lett megfizetve, borzalmas, semmire nem jó gyakorlatilag a futásblokkon kívül. Rashid Walker ugyanez, csak ő passzblokkban jó, futásblokkban értékelhetetlen, és akkor a védelemben is ilyen Nate Hobbs jött a secondaryt megmenteni. Alig játszik, de amikor játszik, akkor sincs benne köszönet, tehát igazából szerintem a gond az, hogy a Parsons igazoláson kívül semmi más igazolás nem jött be. Most tényleg szigorúan a free agent igazolásokra gondolok, és ezt így már nem bírja el a csapat, és egyébként a védelemben már Parsonson kívül mindenki volt, és ezt sikerült összehozni, úgyhogy ezért is vagyok rohadt negatív, mert a védelem nem lesz jobb januárra, tehát oda már nem jön vissza ember. Az offense még lehet jobb, de ez a meccs sem az offense-en ment el, tehát ez megint nem azon ment el, hogy LaFleur milyen játékokat hívogat, mert az megint teljesen rendben volt, hanem egyszerűen ez a csapat nem ott van minőségben, hogyha nincs egy Micah Parsons, tehát ennyi. A Ravensnél pedig meg kell hagyni, hogy igazad van, Matyi, hogy Huntley nem csinál túl sok mindent, de idén a Ravens akkor nézett ki a legjobban, amikor Derrick Henry körül ment a játék, és amikor visszajött le már, akkor már soha nem ez volt, és hirtelen nem is ment a dolog. Milyen furcsa.
Így van.
Úgyhogy, jobban járnak, a visszajön le már, akkor is inkább Derrick Henry lesz itt a főszereplő, mert csak ez működik idén. Csak ez.
És szerintem pont ezért is sejlett fel, Bence, a Lamar körülötti oly sok pletyka. Mert valóban érződik az, hogy ez az offense, ez a futásra van elsődlegesen kalibrálva, a passzjáték közepes volt mindig is. Még az MVP szezonjában is azt mondom, hogy az átlagosnál picit jobb volt a passzjáték a Ravensnek, de egyszerűen Lamarnak a visszaesését már muszáj szerintem tényként kezelnünk. Lamar drasztikusan visszaesett az MVP formájához képest, egy átlag QB szintjét hozza jelenleg az NFL-ben, úgy gondolom, és ez innentől fogva nagyon-nagyon sok mindent előrevetít. Itt most tényleg az, hogy szerintem egy őrült off-seasonra lehet számítani, többek közt emiatt is, ez a meggyőződésem, de alapvetően tényleg úgy érzem, hogy jelenleg nem tudja úgy összehangolni a Ravens az offenzét, ahogy mind a két játékosát ki tudja használni, mint Lamart, mint Henryt. Képtelenek.
Lehet most pont fordítva ez, hogy az alapszakaszban voltak borzalmasak, és a rájátszásra érkeznek meg. Ki tudja?
Hát ki tudja. Jogos.
Jó. Ezután vasárnapra kanyarodtunk, ugye? Hát, srácok, Steelers Browns, mondjátok már nyugodtan vélemény, de csak azért kell megemlítenünk, mert tényleg a Steelers egy zicsert hagyott ki, és lehet ezt fogni arra, hogy Metcalf nem volt, a legvégén tényleg ő hiányzott, de azért 6 pontot szerezni az egész meccsen, úgyhogy egyébként az egész évben a futójátékod volt a kiemelkedő. Nem tudom. Ez nagyon nagy gond volt megint, és Tomlint megint elő kell venni. Nem érdekel, hogy győztes szezon, mert erre nincs mentség, tehát nincs.
Nem, ez nagyon bánat volt, és ez a legszebb szavam erre. Tehát amikor bebiztosíthatod magadnak a csoportot, nem kell majd aggódnod az utolsó meccsre, pihentethetsz, átgondolod az életedet, és ez nem kéne más csinálni, csak megverni a Cleveland Browns-t, akiket amúgy meg lehet verni, mert a védelmük marha jó, de azért futották őket széllyel mostanában, az offenzük meg nem nagyon létezik, akkor nem teheted meg, hogy ne verd meg őket. És amikor felraksz 6 pontot, és tényleg még csak Rodgers még csak nem is volt annyira rossz, bár persze jó sem, mert TD-t ő se szerzett, de legalább nem hibázott nagyon, de amikor a futójátékod, ami amúgy működni szokott, szinte semmit nem tudott felmutatni, nagyobb lendülettel érkezett a Browns ebbe a meccsbe, és teljesen jogosan nyerte meg ezt az amúgy nagyon szerény találkozót. A Steelers meg, kíváncsi vagyok, hogy áll fel jövő hétre, fogunk még erről beszélni.
Alapvetően szerencséje volt szerintem a Brownsnak. Ezt így gondolom, tehát ez nem egy megnyert meccs volt, ez egy megkapott meccs volt. Nem volt jó a Steelers, nem volt rossz se. Átlagosról mit tudsz mondani? Az, hogy átlagos, íztelen, vanília, szürke. Nagyon nehéz rá mit mondani. Egyszerűen nem volt rossz Rodgers, nem volt rossz a defense, az offense-ben az elkapók azok nem létezők, tehát most erre mit mondjak? Fejér mutam úgy egész jól játszott. Egyszerűen az a baj, hogy nincs mélysége ennek a Steelersnek az elkapóknál, nem szaporálódtak az elkapók. Hát ott voltak, négyszer megpróbálták gyakorlatilag a red zone-ban azt az utolsó paszt. Nem szaporálódott senki. Ott eszetlenül csak rohangáltak, ugyanazt megpróbálták amúgy kétszer, tehát semmi Isten igazából. Az átlagosan nincs jó meg rossz szavam se. Ez egy borzalmasan átlagos volt. Ennek a csak az egyetlen pozitívum az, hogy ez a Sanders-Fanning duo, ez nekem szimpatikus. Kész. Amúgy Fanning jól néz ki. Sanders meg nagyon érzi Fanningt, látszik, hogy szerintem sokat rookie campben szerintem nagyon kedvelhették egymást, sok volt a pacsi, titkos készfogás, mit tudom én. Ha nincs ez a Fanning sérülés, én megkockáztatom, hogy ez erősebb kalapálás is lehetett volna. Azt nem tudom, hogy Sanders miért zuhant be, mert amúgy nem játszott rosszul, főleg a meccs első fél idejében, szerintem ott teljesen rendben volt, amit csinált. Utána nagyon-nagyon szürkék lettek, nem tudom, hogy ez a gameplannek a része volt, hogy csak inkább ilyen destruktív játékra mentek, de nem hiszem. De alapvetően ott a futás nagyon rosszul működött a Brownsnál, ez egy nagy negatívum, a Brownsnak kell a jó futás, kell. Judkins nagyon hiányzott, és hangsúlyozom, ha Fanning nem sérül le, és van Judkins, ez egy nagyobb kalapálás lehetett volna, de hangsúlyozom, mit várunk a Steelers-től? A legidősebb keretek egyike. Megfáradt. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy unt, de olyan megfásult keretet láthattunk, ami nekem nem tetszik a Steelersben. Ezt el kell fogadni, hogy vannak olyan fantasy csapatok is, akik arra jók, hogy beüssenek a PO-ba, de igazából nincsen bennük az, hogy bajnokok legyenek, de még az elődöntő sem. Ez a one and out. És egy kicsit ugyanezt érzem a Steelersen is, hogy arra tökéletesek arra, hogy becsúszanak a PO-ba, meg akármi kitoljanak egy-egy tényleg aspiráns csapatot a versenyből, de arra, hogy ők végigvigyék egy ilyen idős, előregedett kerettel, hát én nem tudom, mi lesz velük januárban. Szerintem nincs az a mennyiségű paracetamol, amennyit bele lehet majd ezekbe a játékosokba egyáltalán pumpálni, hogy meg tudjanak mozdulni. Fiatalítani kell, és lehet, hogy való igaz, hogy Tomlinnal fog kezdődni, ezzel egyetértek.
Ahol viszont jól megy a fiatalítás, az a Saints Titans volt, srácok, ugye két újonc irányító játszott egy parádés meccset egymással szemben, hogyha nem lett volna él a Bears 49ers, akkor megkockáztatom, hogy ez lett volna a hét legjobb meccse. Tehát tényleg érdemes visszanézni, nagyon keveset mutatták sajnos a Red Zone-ban. Mind a két rookie irányító parádés volt, Wardnak szerintem biztos, hogy a legjobb meccse volt, Ságnak is jó meccse volt egyébként, és végül nyert a Saints, nyilván nem is az eredmény számít, hanem amit láttunk. Mindkét csapat nagyon pozitívan jön ki a szezon végéből szerintem, úgyhogy adom, hogy azért csak-csak nem lett teljes tragédia ez az idei irányító rookie klassz, úgy néz ki, hogy kettő, akár három kezdőirányító is lehet még ebből a csoportból, sőt, hát akár még több is, hogyha a Browns komolyan gondolja a Shadow Sanders-el, úgyhogy egész jól sültek végül is ezek a srácok.
Ez egy jó meccs volt, de egy kicsit olyan örömfoci hangulata volt, Bence.
Hát abszolút.
Ez már két mondjuk úgy, hogy olyan csapat volt, ahol azt mondták, hogy a két irányító mozogjon, és mozgatták is őket csúnyán. El is fáradhattak a végére. Shaqban látszik az a rutin az életkorából fakadóan is, ami azért Warban még nincs meg. Sokkal nyugodtabb, pre-snap sokkal kifinomultabb, ezt el kell fogadni. De amit el akarok mondani, és szerintem ezt az alkalmat fogom megragadni most inkább, hogy mind Olave, mind Shaq megmentette egymás seggét. Olave teljes mértékben revitalizálódott most Shaq alatt, és szerintem nagyon kellett Shaqnak egy olyan célpont, mint Olave, aki tényleg biztos kezű, nagyon jól szeparálódik továbbra is, azért Olave útfutása az továbbra is gyakorlatilag, mint egy szimfónia, és úgy hiszem, hogy ez a duó, ez nagyon-nagyon-nagyon sok örömet okozhat mondjuk így a Saints szurkolóknak, és tényleg el kell fogadni, hogy Shaqnak is nagyon kellett ez a célpont, és úgy hiszem, hogy ez a duót, ez nagyon-nagyon érdemes nézni, akár csak a Ward-DK páros is nagyon tetszik nekem, Okonkwo is nagyon izgalmas, és pont emiatt én azt mondom, megint dinasztia, bocsánat, de kis fantasy relevanciát idehozni, hogy ez a két irányító úgy tűnik, hogy jövőre is itt lesz. Szerintem mindenképp keresni kell, hogy kik azok, akikkel nagyon jó kapcsolatokat építettek ki, és ezek a nevek már most kell, hogy szerintem a mi úgymond dinasztia trade térképünkön majd ott legyen, mert ez a pár néve szerintem nagyon fontos lesz, és még Ayman úr is jól néz ki. Tehát most azt mondom csak, hogy ezt tanultuk meg leginkább. Ez a fantasy szempontból volt egy rohadtul fontos input nekünk, meg a draft szempontjából.
Nagy részt egyetértek, mindenképpen egy buli meccs volt, ahol szabadon engedték az irányítókat, meg az offenzeket, volt futás, volt passzolás, tök jó volt nézni, viszont szerintem hatalmas szükség lenne egy Olave szintű VR1-re a Titansben, mert jelenleg az nagyon hiányzik, szerintem DK meg Ayomanor is, hát most inkább VR3-at mondanék, mint VR2-t, de mondjuk azt, hogy majd valamelyikük VR2-vé kinövi magát, viszont kell ide egy VR1, nem tudom, hogy Jordan Tyson majd mennyire lesz elérhető a Titan számára, most csak dobálok random névvel, de nem is az a lényeg, sőt egyébként kicsit úgy vagyok, hogy az Okonkwo-Gunnerham páros is lehetne még előléptetni, mindegy, elsősorban kell egy VR1 Warnak, aztán meglátjuk, hogy majd mi lesz belőle, buli volt nagyon a meccs, tényleg két fiatal irányító, reméljük hosszú jövőjük lesz, és még sikeresebb jövőjük lesz az NFL-ben.
Na és Matyi, mi történt a Seahawks Panthers-en?
Ez egy zseniális kérdés, mert nagyjából semmi. Legalábbis egy jó ideig.
Semmi jó.
Még csak azt sem mondanám, hogy a Panthers defense meccsben maradt a Seahawks ellen, csak borzasztó volt a Seahawks támadósor. Darnold abszolút nem működött. A futás beindulgatott, de az is inkább a végére. Ugye nem tudom, valami 3-3 volt a szünet, és teljesen jól jellemezte ezt a meccset, hogy egyik csapat se érzi azt, hogy hogyan kéne focizni. A Panthers teljesen megölte a Seahawks védelme, még Dowdlenek volt korrekt meccse, de neki is kb. Csak az átlagok alapján, de amúgy elkapók pályán sem voltak. McMillan nem tudom, egy fantasy döntőmet rontja el körülbelül, és amikor a Seahawks rájött Darnolddal meg az offenzzel azért, hogy ja, amúgy ők egy first seedre hajtó csapat, és Super Bowl contenderek meg minden, akkor hát egy kisebb fajta bedarálást tudtak összehozni egy másik fél időben meg a meccs vége felé, de egyébként ez egy nagyon szenvedős, nagyon gyenge színvonalú mérkőzés volt, mind a két csapat hozta a kb. Kötelezőjét, mind a két csapatnak más formára lesz szükség jövő héten, meg ha bejutnak a playoffba, ez a Seahawksnak már megvan a Panthersre, gondolok inkább, akkor ott is egészen más forma kell majd.
Más meccset néztünk. Nagyon más meccset néztünk. Matyi, ezzel a legtöbb dologgal most sajnos, főleg amit a Seahawks-szal kapcsolatban mondtál, nem értek egyet. Az biztos, hogy a Panthersnél pukkat egy picikét az eufória, mert hát azért nem tudom, 50 vagy 60 yardot passzolt Bryce Young, de az jellemző a Seahawksra, hogy ők egy második félidős csapat. Ez jellemző rájuk. Ennek szerintem az egyik elsődleges okom, hogy borzalmasan mély a keretük, és szerintem nekik tehát tudják fárasztani az ellenfelet, nem sietnek az elején. Tudják kézben tartani a meccset, főleg a rosszabb csapatok ellen. Hova siessünk? Tök igazuk van. Tényleg így. Tényleg nézzétek meg, a Seahawks tipikusan második fél idei csapat, nagyon-nagyon sok esetben így szokott lenni. Én úgy gondolom, hogy ők tartották magukat egy gameplanhez, ahol nem fogjuk kinyírni főleg az elején a játékosainkat, hagy élvezzék, hagy futkározzanak, hagy érezzék a levegőt egy picikét, aztán majd második félidőbe bemelegedtek, aztán dózeroltak. A futás is működött. Nagyon jól működött. Oda mentek, szépen csak csípkedték, hát azt hiszem, lett vagy 10 darab first downjuk. Teljesen rendben van. Nagyon-nagyon-nagyon sok yardot összeszedtek, 288 yardot mentek, teljesen rendben van. 35 percig náluk volt a labda, abszolút kézben tartották a meccset, Matyi. Én úgy hiszem, hogy ez nem arról szólt, hogy most itt kalapáljuk szét a Caroline-át, ez arról szólt, hogy ne ugorjunk egymásnak az elején, nehogy ennek baj legyen a vége. És szerintem ezt tökéletesen hozták. Megvárták még a Panthersnek, eltűnnek úgymond az első sora, amikor jött fel a második, ők akkor váltottak egy szintet, tempót, hirtelen jött az a kettő darab touchdown, és el is küldték a meccset már gyakorlatilag az öltözőbe. Ez szerintem egy tökéletesen kivitelezett edzői munka volt, így a szezon végére. Tényleg nem sajtolták ki a játékosaikat, nem herélték ki a sztárjátékosokat. Én ezt teljesen más aspektusból nézem, Matyi, ezt a meccset. Teljesen más aspektusból nézem.
Hőha, látom, amit mondasz, vagyis elfogadom, de nekem ez túl optimista. Szerint, tehát, hogy igen, másik féldős csapat, volt valami kontroll a meccsben, hogy ez ennyire tudatos lett volna, na azt abszolút nem látom. De olyan szempontból lényegtelen, hogy nem is ezen a meccsen számít ez, hanem majd mondjuk jövő héten a 49ers szemben, majd a playoffban, abszolút. De én nem tudok ennyire magabiztos lenni, pedig igaz drukker vagyok, és nagyon sok hasonlóság van a két csapat között ilyenfajta meccskontroll mentalitásban. Úgyhogy mondom, látom, amit mondasz, szkeptikus vagyok ezzel szemben, hogy tényleg ez ennyire tudatos lett volna.
Egyszer volt a Red Zone-ban a Panthers. Bocsánat, kétszer volt a Red Zone-ban a Panthers. Hatszor volt a Seahawks. Azért ezt tegyük hozzá, hogy ez szignifikáns különbség. Szignifikáns különbség. Egyetlen egy third down-ja volt a Panthersnek.
Ez egy brutális. Itt nem is a védelemre gondolok, az offense-re gondolok. Tehát én nem érzem, hogy az offense ennyire tudatos lett volna.
Oké, de az offense mondom már nem nyomta ki a saját szemét. És ez szerintem okos volt.
Hát azért próbálkoztat, mert három fumble, egy interception. Oké, nem minden fumble-t hagytak el, de Peti azért abszolút nem bíztató az, ahogy a Seahawks offense kinéz nagyon sokszor, és igen, igazad van, ők egy második félidős csapat, de azért a rájátszásban lesz olyan meccs, amikor nem lesz elég, ha csak a második félidőben lesznek jók. Már a Rams ellen se lett volna elég, hogyha nem lett volna akkora szerencséjük, mint az állat pár héttel.
Elfogadom. Messze nem voltak, hogy is mondjam, kiemelkedőek, de úgy gondolom, hogy ebben most volt egy ilyen pészelés, úgymond, tehát, hogy próbáltak úgy játszani, hogy a lehető legkevesebb kárt okoznak a kerben, a sérülésekkel folyamatosan küzdködnek, és szerintem ez egy kicsit ilyen előrelátó meccs is volt egyben, én úgy hiszem.
Ja, elég volt ennyi, de ez az is kellett, hogy a Panthers nagyon rossz legyen támadó.
Egyetértek.
Tehát, hogy borzalmasak voltak tényleg. Jó, összehozták közösen. Na, hát melyik meccsről beszéljünk még? 1-1 Raiders elintézte, hogy ne kelljen sokat beszélni erről a meccsről.
Jaj.
Igen, nem tudom, van ezzel kapcsolatban bármi gondoltatok, vagy ugorjunk.
Én nem tudom, hogy az 1-1 menő meccsen miért volt ennyi bunyó. Ezt valaki mondja már el nekem. Már komolyan van, amikor 20-adjára vágnak oda, hogy a Raiders meg a Giants játékosok összemennek, hát öcsém, Min? Most már? Most kell kakaskodni? Amikor azon vitáztak, hogy ki a szarab? Hát na nem már. Ez nekem egy kicsit olyan gagyi volt. Ez abszolút szerintem ez teljesen érthetetlen volt a számomra. Én csak annyit mondok, hogy én annyinak örülök ezen a meccsen, hogy azok a fiatal, úgymond puzzle darabok, azok jól teljesítettek. És én most azt mondom, hogy ez egy ilyen előrehozott preseason meccsnek elment. Tudom, hogy én hangzott, de egy kicsit ezt éreztem. Jó volt látni Gentit, mert amúgy egyáltalán nem játszott rosszul. Nagyon tetszett Dart megint, szerintem nagyon határozott volt. Most azt mondom, hogy ezek miatt azt mondom, hogy vannak valamilyen Wander Robinson, mióta nincsen Neighbor, szerintem egy tökéletes célpont lett, ami szerintem nagyon sokat fog hozni nekik jövőre. Én most csak arra akarok célozni, hogy itt most tényleg lehetett látni jó egyéni teljesítményeket, de kb. Ennyi, amit hozzá tudok tenni.
Én örülök, hogy Kittle sérülésével az egyik döntőmben felvettem Michael Mayert, és kezdettem.
Szép, szép.
Ennyi hozzászólásom van.
Ez szép.
Szép volt.
Meg jó helyre került az 1-1. Ezt szeretném kiemelni. Tehát
na, most csak majd beszélünk róla, hogy ez...
Bocsánat.
Először még megkérdezném Matyit, hogy mikor érkezik meg a Jalen Carter mez, mert én ennyit írtam fel az Eagles Bills kapcsolatban, hogy Jalen Carter nem ember. Tehát, hogy továbbra is tartom, hogy neki semmilyen off-field issue-ja nem volt, csak Howie Roseman elkezdett róla terjeszteni dolgokat, hogy lecsúszson az Eagleshöz, mert ez egyszerűen nem fair. Nem. És nem vagyok hajlandó elfogadni.
Nem tudom, nekem Cooper Dejean mezen van, bírom Cartert is, ne köpködjön, meg semmilyen. Azért a viselkedéséből sokszor látszik, hogy lehettek neki egyértelmű off.
Mert most már rá kell játszania, hogy csináljon ilyeneket, ja. Hogy elhívjuk. Figyelj, ez az egész egy terv része.
Nem, kizárt Howie Roseman zseni, és ő irányítja a háttérhatalmat is. nem tudom, most erről a meccsről szerintem kevesebbet akarunk beszélni, mint azt úgy az előzetes hype mondatta volna, bár ugye az előző adásban is, hogy bearangoztuk Petivel, mindketten azon a véleményen voltunk, hogy akár menjen ki egymás ellen a két csere csapat, játszanak ilyen preseason meccset, aztán úgyse ez fog számítani. Voltak jó dolgok, mint az Eagles defense, vagy az utolsó 5 perce a Billsnek, voltak rosszabb dolgok, mint a szakadó eső, vagy a meccs többi 50-55 perce. Tényleg ezt a védelmet jó nézni, és akkor, amit Peti is elmondott a Seahawks offense-ről, hogy jól kontrollálták, amit kellett. Az Eagles offense is ezt próbáltam teljes másik félidőben, és éppen csak összejött nekik, és borzasztó, megmagyarázhatatlanul rossz nézni azt, hogy próbálják ilyenkor ezt a vezetünk, majd a védelem megoldja, csak húzzuk az időt, játékot összehozni. Ha ezt így folytatják, akkor ez a rájátszásban fog visszaütni. Nagyon remélem, hogy ott egy teljesen más offense, meg Jalen Hurts-ot, meg playbookot látunk majd. Ha nem, akkor megérdemelten esünk ki bárki ellen, ha meg igen, akkor itt kb. Nyerjük a Super Bowl-t. Szóval ez az Eaglesnek a két oldala. Nem tudom, Peti, Bills részéről mit tudnál hozzászólni?
Bealudtam a kanapén, kellemetlen, de pont így, amikor már az első félidő végén, és pont a második félidő vége fele ébredtem fel. Hát igen, ez van az időzónáknak az áldozata vagyok, srácok. De ettől függetlenül azt hozzá kell tenni, hogy nagyon óvatos volt a meccsnek az eleje. Én ezt éreztem egy picit. Ebből sokkal jobban jött ki a Philadelphia Eagles, és ez nem is volt kérdés. Utána a második félidőben, én nem tudom, mi történt, de az a támadó egység, amit a Philadelphia hozott, vagy próbált hozni, az borzasztó volt. Borzasztó volt. Erre ennyit tudok mondani. Emellett Josh Allen, hát megint már arra felkeltem. Hihetetlen, hogy ez az ember, hogyha nyerni akar, akkor miket tud csinálni. És úgy gondolom, hogy a végén Josh Allen azt akarta, hogy na jó van, nézzük már meg. Nézzük már meg, kicsikét megint felgyűröm az ingújamat, aztán gyerünk. Aztán bedurrant vele együtt Brandon Cooks, ami nagyon kell, mondom, nagyon kell. Egyszerűen remélem, hogy Brandon Cooks most csinál egy ilyen Phoenix madár szintű feltámadást, mert ennyire kell egy normális elkapó most Josh Allennek, mint egy falat kenyér egyszerűen. A futás nem ment. A futás az, ahol szerintem probléma volt kifejezetten a Billsnél. Sokkal jobb lett volna, azért pár yard bőven maradt a játékban, kár a két pontosért. Én nem bánom, mert ez pont arra jó volt ez a meccs, hogy a Bills az megmutassa, hogy ha akarunk, akkor tudunk. Az Eaglesnek meg talán egy kicsit nagyon jó, úgymond ilyen ébresztő volt, hogy nem biztos, hogy ez a defense képes kontrollálni még egy 12-13 pontos előnyt is egy elit játékos ellen. Két fél időn keresztül. Szerintem ez egy nagyon fontos ébresztő volt, és az Eaglesnek szerintem az offense-t mindenképp gatyába kell ráznia, mert én, amit láttam, nekem azon úgy sajnálom, de nem tetszett. Egy-egy egyéni teljesítmény volt az Eagles oldaláról, amire azt mondom, hogy tényleg, mert AJ Brown-nak az elkapása azt szerintem nagyon-nagyon-nagyon szép volt a meccs elején, az gyönyörű volt, de alapvetően Barkley ki nagyon szürke, Jalen Hurts szerintem borzasztóan pontatlan. Én nem vagyok optimista az Eagles-t illetően. Én a Super Bowl-t most még egyáltalán nem emlegetném fel.
Neked bocsánatot, mert neked ez nem tetszett. Az senkinek se tetszett. Tehát főleg, amit a másik félidőben láttunk, az teljesen tragikus volt. És tényleg az a legijesztőbb, vagy akár bíztató, nem tudom, hogy mi a jó szó erre, hogy úgy néz ki, hogy ez valóban tudatos, hogy ilyenkor mind Sirianni, mind Patulo, mind Hurts támogatja, csak a győzelem a fontos, semmi más, tehát vegyük elő azt a playbookot, amiben nem történik semmi, és a defense majd megoldja. És a defense tényleg általában megoldja, de nem tartom kizártnak, hogy ilyenkor a védőjátékosok villámokat szórnak a szemükkel az edzői stábra, akik talán egyszer felébrednek, hogy ennél már több fog kelleni. Én azt hiszem, hogy van ennél több a csapatban, meg az offenszben is, mert ezt láttuk már. Barkley-ban és a futásban nem biztos, mert az egész évben akadozott. Mondom, én nem látom, hogy az Eagles Super Bowl-t nyer, de ki tud jönni ez a csapat olyan teljesítmény, ami alapján viszont nincs, aki meg megállítsa őket. Az a kérdés, hogy ezt látjuk-e majd. Tényleg nem volt jó konklúzió ebből a meccsből. Mind a két csapat már kb. A rájátszásban van fejben. Már csak arra kell koncentrálniuk. Végig szenvedtük. És én örülök, hogy nyertünk. Kicsit fura volt a végén, hogy Ellen mennyire mellé dobta azt a két pontost, ami szerintem nagyon jó döntés volt, hogy ott rámentek a duplára.
Igen, és egy pozitívum még a Billsnél Cooks mellett, Shavers. Tehát ezt a csávot valószínűleg januárban többet kell majd pályán tartani, mint bárki gondolta volna az off-seasonben. És ebbe benne van nyilván Keon Coleman és Khalil Shakir visszaesése. Tehát Shakir is, aki eddig a legbiztosabb célpont volt, és ezért is kapta meg a hosszabbítást, mert ő egy biztos checkdown opció volt, minden meccsen kulcs dropja van most már gyakorlatilag, és tényleg ez a Shavers, Cooks, két tight endes felállás, sok futás, most ez az egyetlen, ami a Billsnél működhet, úgymond, úgyhogy ezt kell tolniuk ezerrel. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Összetákolt hány inger.
Az. Majd beszélünk erről a playoff beharangozóban, nagyon nem kapcsolatban. Na és hát még egy meccs volt, amiről érdemes beszélni, a fordított meccs, ugye az előzőhöz képest, ahol meg a két defense vett ki szabad napot, ugye a Bears 49ers mérkőzésen. Biztos, hogy megvan nektek jó pár évvel ezelőttről, amikor ilyen 54-51-re verte a Rams a Chiefs-t, ugye még Jared Goff-val Mahomes ellen. Ez hasonló volt, csak nyilván nem a liga két legjobb csapata játszott, hanem két átlagos playoff csapat mondjuk, és tényleg a védelmek szabad napot vette ki, és szerintem most volt az a meccse amúgy Caleb Williamsnek, amiről te előző héten beszéltél, Peti, hogy igen, most negyedeken, drive-on keresztül tudta tolni, egyfolytában jó döntéseket hozott, a hibák még voltak mindig, de ez most már egy olyan meccs volt, amire rá lehet mondani, hogy na ez az a talent volt, akit vártunk, és hát gyakorlatilag nem rajta múlott, hogy elbukták ezt a meccset, hanem tényleg az, hogy egyik defense sem játszott, és egy kicsivel hatékonyabb volt végül a 49ers offense. Ezt meg tudjuk, hogy ez általában így szokott lenni az utóbbi évek mintái alapján, úgyhogy ennyi. Úgyhogy ez a Caleb, ez a Luther Burden, ez a Colston Loveland, ez veszélyes lehet januárban is. Abszolút.
A Luther Burden. Hogy kerül ő ide? Mi csinált hirtelen? Honnan szedte ezt a teljesítményt? Tényleg nagyon gyenge védelmek játszottak egymás ellen, és szerintem még a 49ers védelme gyengébb is, de talán az offenzük jobb, úgyhogy így jó kiegyensúlyozták egymást. Nagy buli meccs volt ez is, azért hatalmas téttel, mert ugye mind a két csapat kopogtatott még ekkor az első kiemelésért. Ezzel együtt én egyik csapatban sem tudok igazán megbízni, mert szerintem ugyanúgy az erősségeik azért jöttek ki igazán, mert a másik csapatnak megvoltak a gyengeségei. És ez mind a két gárdára igaz, és mind a két gárdára miatt sebezhető lesz a rájátszásban, de mind a kettő képes lesz robbantani is, hogy így működnek az offenzek. Még mindig inkább a 49ers-ben bízok meg jobban, akkor is, hogyha Kérebnek most tényleg egy tök jó meccse volt. De ez ellen a védelem ellen, akinek nincs jó meccse, az annyit is ér, az valószínűleg nem jut rájátszásba.
Egyetértek többnyire azzal, amit mondtál, Matyi meg Bence. Annyit tennék hozzá, hogy Luther Burden nekem most hozott egy fantasy bajnoki címet a Dinasztia Ligámban. Ez egy óriási nagy elégtétel most nekem, miközben úgy, hogy Derek Henryt hordtam ki lábon. Szóval ez egy óriási nagy győzelem, meg Josh Allen ellen mentem, tehát, meg Jalen Hurts, tehát nagyon kemény keret ellen mentem, szóval szerencsém is volt, és úgy éreztem, hogy Luther Burden-t be kell raknom, be is raktam, egyrészt a muszáj is volt, mert ugye Adams doubtful. Annyit tennék hozzá, hogy az a TD, amit elkapott Burden, az csodálatos volt. Tehát összességében ezek highlight gyűjtemény volt ez a meccs. Szeretem az ilyet. Ez amúgy jobban megérte volna emiatt a meccs, miért inkább hajnalban felkelni, mint a Bills meccset végig szenvedni, de hát ez van. mindenki hordja a saját keresztjét. Hozzá kell tenni, hogy ha nem blitzelsz Caleb Williams ellen, ez a vége. A pass rush-a a 49ers-nek semmi. Tehát ez egy fing volt. És az nagyon kevés volt. Ezt így nem lehet. És ezt kell látni, hogy Caleb Williamsnek ez lesz az egyik legfontosabb tényezője, hogy egyszerűen folyamatosan blitzelni kell majd ellene. Ha bele tudod vinni a hülyeségbe, akkor meg fogja tenni a hülyeséget a kedvedért. Ez így van. De onnantól fogva gyakorlatilag az a baj, hogy szabad open targeteket fogsz hagyni, a matek nem fog kijönni. Ezt meg Ben Johnson ki fogja használni. Én azért vagyok egy picikét optimistább a Bears-t illetően, mert Caleb Williams most egyre jobbnak tűnik. Hétről hétre. És szerintem erre már lehet építeni. Itt most már lehet azt hinni, hogy ugye arról beszéltünk, hogy Caleb Williams mindig az lesz, aki ilyen highlight worthy játékos lesz. Meglátjuk, mi van. Lehet, hogy egész meccsen egy checkdown nem tud majd megpasszolni, aztán kettő darab olyan TD-t tálal, amilyet nem gondolnánk. Ezt továbbra is tartom, de a stílusa, minthogyha az elmúlt pár hétben kezdene egy kicsikét kisimulni, ami azért valahol pozitív, de ez most nagyon jól jött ki. Egyszerűen nem blitzeltek ellene, nem volt minőségi passzrás ellene, és azt ő nagyon élte. Nagyon élte. Amit múlt héten beszéltünk, fiúk, szerintem az totál bejött. Itt Ben Johnson rohadtul nyerni akart, és én úgy hiszem, hogy ez érződött is a meccsen. Ez tényleg mind a két edző baromira próbálta az offense oldalán hozni a maximumot, és hozták is, és szerintem emiatt egy ilyen kb. Futballünnepet kaptunk karácsonyra. Nekem ez nagyon tetszett, bár minden meccs ilyen lenne, és azt is el kell fogadni, hogy tényleg az NFL két egyik legnagyobb offenzív zsenie találkozott. Most a Shanahan hozta, de legközelebb már nem lennék benne ennyire biztos. Ennyit tudok erre mondani, ez tényleg, ha már csak az összefogót nézi meg az ember, már szerintem az is megéri, mert ezek a TD-k varázslatosak voltak, Brock Purdy is egyszerűen srácok, én nem is értem, borzalmas, a fantasy pontok is csak csordogálnak most a 49ers-ből, úgyhogy nincs kitől, tehát Purdy is borzasztóan elismerést kíván, mert nagyon jól irányítja így az elmúlt hetekben ezt a 49ers-t.
Lehet, hogy egy-két hét múlva meg fogjuk nézni újra ezt a mérkőzést egyébként, majd mindjárt jövünk azzal, hogy milyen rájátszás meccsek jöhetnek itt, úgyhogy igen, abszolút egyetértek minden, amit mondtatok. Mind a két védelmnek össze kell kapnia magát, hogyha komoly dolgokat akarnak érni a rájátszásba, az biztos. Na, kanyarodjunk át az utolsó hét meccseire, ugye a Rams Falcons még nem láttuk, hiszen hétfő van, ahogy most itt beszélünk. Úgyhogy az utolsó héten három olyan meccs lesz, ahol tényleg mind a két csapatnak csoportgyőzelem, nagyon komoly tét van, vagy mondjuk azt, hogy 3,5, mert azért Chargers Broncos is még nagyon sok mindenről dönt. Tehát akkor kezdjük a szombati meccsekkel. Matyi, téged kérdezlek először, a Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers kiemelkedő rangadóról melyik csapat fogja behúzni dicsőséges módon az NFC déli csoportját, mit mondasz?
Jaj, hagyjál már, Bence. Egyéb baromságokkal. Figyelj, én nem tudom. Én még mindig nem vagyok képes elhinni, hogy a Tampa Bay lehet ennyire rossz, már pedig közelről figyeltem a Miami elleni meccsüket, és igen, lehetnek ennyire rosszak. De közben szerintem a Carolina se jó. Szóval, hogy nem tudom, tehát ha Tampa kifog egy jobb napot, akkor meg kell verni a Carolinát, és be kell jutniuk a playoffba. Viszont nincsenek mostanában jó napok, és semmi sem indokolja azt, hogy megint kifognának, vagy most majd kifognának egy jó napot, és nem megint a megszokott formájuk jönne. Carolina pedig szintén nem jó, de van bennük egy ilyen lelkesedés, egy olyan tűz, amit lehet támogatni. És borzasztó azt mondani, hogy ebből az egyik csapat be fog jutni a rájátszásban, mert szerintem egyiknek se lenne ott a helye, az egyik bemegy. Bocs, Krisz, én még mindig a Tampát mondom, mert bennük látom azt, hogy összedik magukat, és akkor ők valóban egy playoff szintű csapatot tudnak berakni a rájátszásba. A Carolinában ezt nem látom. Ennek ellenére az fog jobban meglepni, hogyha a Tampa jut be, de mondom, én rájuk tippelek.
Peti?
Tudjátok, egész évben az ember voltam, aki azt mondta, hogy a Carolina az egy egész jó kis kamu volt, ami egy brutális nagy hazugsággá érett. Ha bejutnak, ha nem... Nem fogom, szépen alakul ez a Carolina, de nem való még playoffba. És talán jobb is, hogyha nem jutnak be. Miért mondom ezt? Mert talán még arra nincs készen ez a franchise, hogy ilyen szinten dolgozzanak, nekik ott van a jövőre. A Tampa Bay-nek már nem. Szerintem az utolsó Evans-os évünk, Godwinban sem vagyok biztos, hogy lesz, még tudom, bár van szerződésem, mert nem olyan rég hosszabbítottak vele. De ez egy Tampa év. Én most arra fogok menni, hogy a rutin már nagyon fontos az év végén. Ezek a rozsdás játékosok, meg Godwinnak például már a Miami ellen egész jó meccse volt, csak összekapják magukat, és úgy hiszem, hogy egy ilyen tét, amikor ekkora tét van az asztalon, itt a rutin döntő lehet, ezért mondom azt én is, hogy Tampa a rutin miatt, mert hangsúlyozom, nagy a tét, nem tudom, hogy Bryce Young meg a fiatal csikók ezt mennyire tudják feldolgozni. Most is nagy volt a tét, nem is jött össze nekik, és most azt mondom, hogy a Tampa-en is hasonlóra számítok.
Igen, hát a legnagyobb kérdés, és tényleg ezt fogom mindent eldönteni, hogy a Tampa offense ki tud-e lépni saját árnyékából, mert ha igen, és úgy tudnak játszani, ahogy az utóbbi években többször is tették, vagy akár idén, szeptemberben, októberben, akkor lehet bármilyen jó a Panthers defense, valószínűleg nem lesz sok esélyük, és ami még Bryce Young-éknak lehet jó meccse, McMillan megőrülhet, ezt a Tampa defense-en azért lehet haladni, de hogyha a Tampa offense jó, akkor én se látom, hogy ebből meccs legyen, szorosabb meccs. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy nem fognak kilépni a saját árnyékukból. És igenis ez az a szezon, amikor minden hülyeség megtörténik, ami csak megtörténhet, és ezért szerintem meg fog történni, hogy 3 hét alatt a Párducok kétszer is megverik a Tampa Bay-t, úgyhogy bejut a Panthers, én azt mondom. Hajrá, Krisz! Na, ugorjunk egyet akkor. A Seahawks 49-ost hagyjuk utoljára, majd megmondom, hogy miért. Beszéljünk először a Steelers Ravensről. Peti, akkor kérlek, a másik borzalmas csoport döntő meccsről.
Ezek a meccsek ebben a csoportban már kicsit olyan bowl meccs hangulatom kezd lenni, mint a college-ban, Bence. Magyi, egy kicsit már tudod, ez a minden éppen odajössz, minden éppen figyelsz rá, mert amúgy szoros a csoport, de amúgy szara is a csoport. Ilyen bowl meccs hangulatom kezd lenni. Én úgy hiszem, hogy most a Steelers nincs jó formában, nem mutatnak jól, az ág is húzza őket, nincsen Metcalf, mert ugye még egy meccse biztos, hogy el van tiltva. Én azt fogom mondani, hogy öregek, lassúk, fáradtak, akkor inkább a Baltimore. Ennyi az érvem.
Atyi.
Abszolút a Baltimore. Nálam a Steelers sosem volt magasan, megint túl teljesítették az elvárásaimat. Amikor megvillannak, akkor sem feltétlen indokolható, hogy miért tették, vagy nem érzem azt, hogy ez önerőből történt volna. A Baltimore meg sok hasonlóság van a Tampával, mert szerintem a Ravensben megvan az, hogy ők, ha összeszedik magukat, és minden működik, és Lamar jó, a védelem jó, Henry fut, akkor ez a csapat abszolút playoffban való, és ott tudnak robbantani is. És ebből kifolyólag én is a Ravens-szel megyek, ugye most talán az aktuális forma, meg a recency bias is azt mondatja, hogy akkor ővelük szimpatizáljunk, aki azért így elfenekeli a Green Bay-t, még ha ott is ugye megvoltak a körülmények, azt talán megérdemli, hogy egy kicsit előrébb helyezzük. Szóval én a Baltimore-ral megyek, de csak azért, mert mondom, mint a Tampával, bennük nagyobb esélyt lát, hogy a playoffban tudnak majd mutatni valamit, és ha van endán lesznek, akkor is talán ellenállást tudnak majd kifejteni a Steelers-ben, ezt nem látom.
Én is itt most veletek vagyok, úgy gondolom, hogy a Ravens be fogja húzni ezt a meccset, függetlenül attól, hogy ki lesz az irányítójuk egyébként. Viszont tényleg, hogy mibe kapaszkodhatnak esetleg a Steelers szurkolók, szerintem TJ Watt már lehet, hogy lesz, ami nyilván egy óriási előrelépés lenne, még hogyha idén nem is olyan a passzása, mint amilyen az utóbbi években, de alapvetően ezt a Ravens szerintem úgy fogják tudni megverni, hogyha mindent feltesznek egy lapra a védő oldalon, és megállítják a futást, nem az lesz, ami a Packersen, hogy Derrick Henry megörül, hanem igenis őt megállítják, és akkor akár Huntley, akár Lamar dobja szét őket, az meg már egy olyan dolog, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát a Steelersnek azt kell csinálni, amiben ők a legjobbak az utóbbi években, le kell rántani az ellenfelet a saját szintjükre, a mocsárban kell dagonyázni, és akkor a végén egy Boswell field goal-lal lehet nyerni adott esetben. Ez az egyetlen esélyük, hogyha a Ravens fog tudni futni, akkor meg fogják nyerni a meccset, mert a Steelers offense Metcalf nélkül túl sok pontot nem kéne, hogy fel tudjon rakni a táblára. Úgyhogy körülbelül ennyi, de szerintem is a Ravens fog nyerni. Na és akkor, ugye van itt nekünk egy Seahawks 49ers-ünk. Ez bejött, Matyi, ez jobban bejött, mint amit a Lions-ra mondtál, tehát a 49ers lehet az első kiemelt, hogyha ezen a meccsen megverik a Seahawks-ot. Szerinted megverik-e őket?
Szerintem igen. Most elbizonytalanodtam, amint kimondtam ezt. Őszintén szóval nem tudom.
De most már állj bele, mert Peti biztos, hogy fogsz szapogálni.
Nem akarok beleállni. Őszintén leszek, nem tudom, hogy ezt a meccset ki fogja nyerni. Alapvetően jobb csapatnak tartom a Seahawks-t, azért, mert nagyon jó a védelmük, és van potenciál az offenszben, még akkor is, hogyha egyértelmű gyengeségei vannak a támadósornak. A 49ers ezzel szemben csak, idézőjelben csak egy kiváló offensz, és ennyi van ebben a csapatban, meg persze jó edzők, a védelem viszont marhára szétszedhető. A San Franciscónak az a legnagyobb esélye, hogyha valamilyen úton, módon képesek minimális nyomást generálni Darnoldra, és minimális kontrollt mutatni a Seahawks offense ellen, mert akkor túl fogják őket dobálni pontokban. Viszont ha ez nem sikerül, akkor a Hawks ezt meg fogja nyerni, mert egyszerűen ők a jobb csapat.
Én nem tudom, mit tudsz tenni a Seahawks mélységével szemben. Egyszerűen ez a védelem. Hát, fiúk, nincs igazán gyenge pontja. És ennek Shanahan, és ezt szerintem Shanahan is nagyon jól tudja, offense oldalon kell, hogy nyerj. A defense-ed nincs olyan formában. Nem tudtál nyomást helyezni Calebre megfelelően. Majd akkor Darnoldra fogsz a Seahawks támadó falon keresztül? Nem tudom. Nem tudom, hogy merre tudsz menekülni most, ha a Seahawks vagy, hogyha a 49ers vagy, hogyha Seattle-el kell játszanod. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés elé néz szerintem a 49ers, mert nagyon kéne nekik szerintem ez a kiemelés, nekik minden jobb a pihenő, kitölt kivárni akár, vagy tehát sérültek, jöjjenek vissza, stb. Jó, hogyha CMC is pihen, tehát egyszerűen ez egy öregedő keret. És úgy gondolom, hogy ezt az offense oldalon kell megint majd megnyerni. De az offenzív eszközök baromira jók a Seahawks oldalán is. Szoros meccsre számítok. És most azt fogom mondani, hogy egész évben te is tudjátok, hogy a Seahawks lovon ülök. Nem fogok most pont kiszállni a sötét lovam tipjéről, tehát azt fogom mondani, hogy a Seahawks fog nyerni egy nagyon szoros meccsen. Field goal mérkőzést kell elképzelni.
Ja, szerintem egyébként a 49ers védelmek szét kell briccelni a Darnoldot, aztán lesz, ami lesz. Ha megoldja a briccelem is.
Hát akkor hagyod JSN-t szabadon kuricálni?
Igen, hagyod Peti, mert a 49ers Pestrás 32. a ligában, és bár a Seahawks támadófal nem olyan jó, nincs más esély, mint hogy nyomást kell rakni Darnoldra, és igen, lehet, hogy Smith Jigben a 200 yardja ez, de szerintem semmi más esélyük nincsen, mint hogy szarrá bricceli Darnoldot. Semmi.
Én is
négy emberes Pestrásnak nincs értelme a 49ers oldaláról konkrétan.
Egyetértek. Egyetértek, hogy kockáztatniak a 49ersnek. Ebben teljesen egyetértek veled. Oké, ez így valid.
Viszont én úgy gondolom, hogy a Seahawks egyébként, hogyha azt fogja csinálni, amit tudnak, akkor meg fogják nyerni ezt a meccset, és én úgy gondolom, hogy ők 2 héttel ezelőtt nyerték meg az első kiemelést, amikor a Rams-t legyőzték, úgyhogy szerintem itt már nem fogják kiadni a kezükből ezt, és kicsit jobban is megérdemlik szerintem, hogy ők legyenek a bye week-es csapat. Kicsit furcsa, de hogyha ebben az NFC-ben a 49ers ülne a bye week-en, amíg a Seahawks, Rams, Eagles meg wildcardozna, nekem ez fura lenne. De mondom csak azért, mert nagyon rossznak tartom a védelmüket, a támadó oldal az abszolút liga elit, úgyhogy én inkább a Seahawks tippelném. Na és akkor srácok, egy-két gondolat tényleg arról, hogy itt milyen sorrendek alakulhatnak ki, direkt utána néztem mindennek, tehát hogyha a Seahawks nyer, akkor viszonylag adott a dolog, ők ugye behúzzák az egészet, a Rams feltéve, hogy az utolsó két meccsüket megnyerik, amire 99% van, akkor 5. lesznek, és akkor a Rams mehet az NFC dél győzteséhez, amit nyilván mindenki akar. És akkor a 49ers 6. Viszont, hogyha a 49ers nyer, akkor bármit csinál a Rams, a Seahawks 5., és akkor a Rams 6. És itt lesz az, Matyi, amit mondtál, hogy 2. vagy 3., vagyis olyan? Nem. Tehát, hogy a 3. hely az nagyon rossz lehet az NFC-ben, hogyha a Rams a 6. Úgyhogy nem kicsi lesz a tét ilyen szempontból, mert az Eagles még megcsinálhatja a 2. helyet akkor, hogyha a Chicago Bears kikap az utolsó héten, és ők pedig nyernek, és a Bears a Lions ellen fog játszani, ahol Dan Campbell borsot törhet Ben Johnson orra alá. Biztos, hogy nagyon akarja majd ezt. Úgyhogy az NFC-ben itt még bizony alakulhatnak a dolgok, főleg akkor, ha a 49ers nyer. Akkor lesz nagyon érdekes, hogy ki lesz a 2., 3., illetve 5., 6. szerintem.
Én úgy tisztelem azt a hallgatót, aki ezt tudta követni.
Le kell állítani, és vissza kell törgetni. Na, igen, és élőben közvetítünk.
A playoff machine-t, az ESPN playoff machine-t rakjátok oda magatok el, és nyomkodjátok ti is végig, vagy engedjétek el, nézzétek meg, hogy a kedvenc csapatotoknak milyen útvonalai vannak, és aztán, ahogy alakulnak az eredmények, úgy kövessétek ti is. Hát valóban a legjobb tényleg az lenne, tehát szerintem a Ramsnek kellene nyerni az első kiemelést, ez ugye már nem történhet meg. Bárkivel találkoznak, az nagy bajban van. Ugye a legoptimálisabb tényleg az lenne, hogyha az ötödik lenne a Rams, és akkor úgymond lenne egy egyszerű, várhatóan egyszerű útjuk az NFC South győztes ellen. De én nagyon tartok attól, hogy rögtön az első héten jönnek majd Philly-be harmadik a hatodik ellen, és hát semmit se kívánok kevésbé, mint azt. Ha ezt valahogy el lehetne kerülni, ugye akár úgy, hogy mondjuk a San Fran vagy a Seahawks érkezik Philly-be, inkább a San Fran, vagy hogyha tényleg megverik a Commandert, és a Lions megvicceli a Bears-t, amit abszolút látok jönni, az akkor másik kiemeléssel. Van. Ezt én is látom, ennek meg azért nem örülök, mert nem akarok a Packers-el ellen játszani, amit jó, nem is nekem kellene az Eaglesnek, mert vannak fenntartásaim, hogy ez a Green Bay-hez képes marha jó teljesítményt még felmutatni. Nagy csemege lesz az NFC, akárhogy is alakul, és mondom, annyi forgatókönyv van még, hogy a fene se tudja. Az első kiemelt érthető módon nem csak a pihenő hét, hanem az egész NFC erőségét is piszok jól fog járni.
Igen, és akkor ami ugye az AFC-ben boríthat mindent, az a Chargers Broncos.
Így van.
Ugye, ott is csoportgyőzelmről már sajnos nem beszélhetünk így, hogy ugye a Texans-t nem verte meg végül a Chargers. De hogyha esetleg a Chargers megviccelni a Broncos-t, akkor a Broncos bukhatná az első kiemelést, sőt, szinte tudja, hogy bukná. Úgyhogy nem kicsi a tét, látjátok itt az upsetet, vagy egyáltalán upset lenne, hogyha a Chargers megvenné a Broncos-t, ezt se tudom igazából eldönteni. Peti?
Szerintem upset. Úgy hiszem, hogy nincsen valójában annyira jó formában ez a Chargers, mert ha maga az offenzét nézzük, akkor szerintem sokkal nagyobb fordulatszámon kéne pörögniük, effektívebb játékra számítanék tőlük, és úgy hiszem, hogy a Denvernek ez csemege. Most tudom, hogy, tehát most arra gondolok, hogy egy hibázgató offense, az a Denvernél az gyakorlatilag egy ilyen fatális kimenetű hiba, és ezt a Denver majdnem mindig lecsapja. Én úgy hiszem, hogy nem tudsz menni gyakorlatilag clutch momentumokra se, hiszen gyakorlatilag Bo Nix most ennek a királya. Tehát én úgy hiszem, hogy ez nagyon Denvernek áll az a zászló, és nem gondolom, hogy a Chargers ki tud húzni valamit az ingújába, hogy ezt semlegesítse.
Én is így látom. Ugye a Denvernek azért most nehezebb pillanatai voltak. Ugye nem verték meg annyira simán a Chiefs Z csapatát, mint azt vártuk volna, előtte meg a Jaguars osztott ki nekik egy nagyon fontos ébresztő pofont, és ugye idén már egyszer megverte a Chargers a Broncost, viszont abban az esetben, hogyha rájönnek, hogy igazából csak kell a non-stop nyomás akármilyen módon Herbertre, és el lehet venni ennek az offense-nek az élét így, onnantól kezd a Broncos előnyben van. Ezt is várnám, nem tudom most azt mondani, hogy ez sima Denver lesz, de a Denver győzelmét látom én is.
Igen, és inkább a Denverre tippelnék, de benne van az upset, tehát ezen a szinten már bármi lehet. És akkor, ahogy mondtam, hogy csak itt is vissza lehessen majd pörgetni, amit elmondok. Tehát, hogyha a Denver nyer, akkor első, viszont ha a Chargers nyer, akkor a Patriots lehet az első, hogyha nyernek. És ha netalántán a Patriots is kikapna a Miami-tól, azt mondom, hogy nagy esélyt látunk, de azért a Miami Dolphinsnak szokása az, hogy egyrészt megvicceli a sokkal jobb Patriotsot, másrészt csak úgy megvicceli jobb csapatokat, ezért ki tudja. Csak hogy tényleg beszéljünk erről is, még a Jacksonville Jaguars is lehet első kiemelt, hogyha a Denver meg a New England is elveszti az utolsó meccsét. Valószínűleg nem fog ez történni, de azért mondjuk el. És akkor ezen kívül még tényleg az AFC dél nyitva van. Nem tudom, srácok, hogy ott láttok-e bármit, hogy akár ha benne van egy Jacksonville vereség, utolsó héten kivel is játszanak? Hát a Tennessee-vel otthon. Tennessee nem. Most jobb, mint bármikor eddig idén, de azért alapvetően nem valószínű, hogy kikap a Jaguars, ugye?
Nem, itt szerintem szeretnénk csak belebeszélni az upsetet, srácok, de itt már nagyon nehéz. Tehát ne csináljuk már azt, hogy mély ellen most pont a Miami most egy óriásit fog robbantani. Mély ellen most nagyon nehéz. Mély ellen még szerintem Josh Allen is egy picit úgy megy, hogy meglátjuk, fiúk, mi lesz belőle, de még Burrow-nak is szerintem nehéz dolga lenne. Úgy megy át, mint kés a vajon a defense-eken. Egyszerűen szeretnénk elmondani azt, hogy ez a Week 18, ez most olyan brutálisan izgalmas lesz. Van az a 2-3 meccs, ezt elfogadom, hiszen nagyon jól kiszemezted őket, Bence, de szerintem itt az upsetek nem igazán olyan, amikben én reménykednék. Hát nem éri meg senkinek, nem éri meg senkinek. A Titans miért akarna nyerni? Most tök őszintén. Roncsa a draft helyét.
Tök mindegy, hogy negyedik vagy hatodik elhúznak idén, nekik már nem kell irányító.
Nekik nem kell irányító, de az, hogyha mondjuk már letrédelhetnek és szerezhetnek még egy második kört, az már ér nekik. Az nagyon sokat ér nekik.
Na jó van.
Szerintem.
Én sem látom a meglepiket egyébként.
Jó, hát a Jacks meg a Texans is nyer, akkor nyilván a Jaguars nyeri a csoportot, és akkor ott az ötödik, hatodik, hetedik hely az még alakulhat. Egyébként a Billsnek lett olyan szempontból rossz a dolog az, hogy kikaptak az Eagles-szel, hogy ők gyakorlatilag a hetedik helyen már csak akkor javíthatnak, hogyha a Chargers vagy a Texans bukik, és nyilván a Chargersnél reális esély van rá, tehát azt mondom, hogy a Bills legvalószínűbb forgatókönyv szerint hatodik lehet, de nyilván ez is már önmagában csalódás, úgyhogy azért meglátjuk. Most senki nem akar majd harmadik lenni akkor az AFC-ben, hogyha a Bills lesz hatodik, bár én tök őszintén negyedik se akarnék lenni, hogyha a Texans-szal kellene játszani. Na majd meglátjuk, egy hét múlva minden kiderül, hogy mik lesznek a matchup-ok. És akkor srácok, még zárásként egy valami. Ugye most a Raiders úgy tűnik, hogy egyértelműsítette, hogy ők lesznek az 1-1. Na de, az utolsó héten a Kansas City Chiefs ellen játszanak. Nem tudom, hogy van-e jelenleg rosszabb csapat a Kansas City Chiefsnél, így, hogy Oladokun a kezdő irányító. Tehát valahogy azt kell megoldani a most Pete Carrolléknak, hogy kikapjanak Oladokuntól. Mert ha a Raiders nyer, akkor kialakulhat az, hogy ugyanazzal a mérleggel zár a Raiders, a Giants, a Jets, a Cardinals és a Titans, feltételezve, hogy ezek a csapatok mind kikapnak a Raidersen kívül az utolsó körbe. És én nyomogattam az eredményeket, srácok, de hogyha a Raiders megnyeri ezt a meccset, akkor nagyon nagy eséllyel a Giants lesz az 1-1, és a Raiders csak az 1-2. Valószínűleg e között a két csapat között dől el, nem tudtam olyan eredményt kihozni, hogy ne ebből a kettőből legyen valamelyik az 1-1, de nagyobb az esély a Giantsre, mint a Raidersre, én úgy gondolom most jelen pillanatban. Úgyhogy nagyon ki kéne kapniuk egy nem NFL szintű irányítótól. Brutál. Nem volt elég lefeküdni a Giantsnek, úgy néz ki. Még elronthatják. Pedig nagyon vártuk ezt, Matyi, hogy mikor lesz a Raiders 1-1. De még nincs vége.
Nem, nagyon nincs vége. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy tényleg a Chiefs belemegye abba a játékba, hogy kikapjanak, és tényleg egy borzasztó mérkőzést lássunk, mert ugye a Raidersnek abszolút nem lesz, nem akarnak majd nyerni, de a Chiefs sem akar majd nyerni. Meg se tudom satszolni, hogy most ez a két csapat milyen mentalitással fog egymás ellen pályára lépni. Kicsit amúgy azt várom, hogy ugye a Denver ellen sem feküdt le igazán a Kansas, így majd a Raiders ellen sem fog, mert mégiscsak csoportrivális, és akkor így nyerni fog a Kansas. De őszinte leszek, azt se lehetne meg, hogyha a Raiders ezt most itt elbukna. Mármint az 1-1.
Majdne.
Hát, érdekes ez. Komolyan, kicsit közelítünk már az abban, hogy szerintem az NFL is már felpedzegetni fogja a Laterinek a lehetőségét, hogyha ez így megy tovább, mert valóban itt most az lenne, hogy mind a kettő csapat csak feláll a széleken, és azt mondja, hogy te fuss egyszer be, aztán én, aztán meglátjuk, hogy az óra hogy dönt. Nagyon nehéz most erre mit mondani. Tényleg, itt szerintem annyi van, ami egy kicsikét nehezebb a KC részéről, hogy ott szerintem prémium, tehát ilyen szerződésben integrált prémiumokat ők sokkal jobban fogják majd csapni. Tehát nekik azért ott még mindig meg lesz az, hogy most mondok valamit, mint én Chris Jones elérje a sack limitjét, vagy Carl Aftis, meg ezek. Tehát könnyebb őket mozgatni, mint a Raiders-t, szerintem. Ez egy szempont. Ti is tudjátok, hogy hány szó volt ma olyan, hogy jaj, Brady, légy szíj, adjál már még egy passz, mert az én $1 millió nyerek. Ez szerintem szempont lesz, srácok. Valahol ez szempont.
Na, ez jó gondolat.
És nem vagyok benne biztos, hogy annyira ki akarnak majd, tehát hogy annyira el fogja engedni a Kansas City, hogy egy Vegas Raiders ellen kikapjanak. Tudom, az egyik legrosszabb csapat, egyetértek, 5-5 kaptak ki egymás után, de a Vegas meg 10-et, szóval már tudják, hogy kell. Szóval én most azt fogom mondani, hogy nagyon nehéz lesz a Chiefsnek kikapnia ezen a mérkőzésen.
Lehet, hogy Geno Smithnek valami titkos melléklet alapján még egy pár interception kell valami komolyabb bónuszhoz, úgyhogy lehet, hogy ő meg ezért fog küzdeni.
Lehet, lehet. De az 1-1 az valóban egyrészt szerintem az NFL-nek is a lehető, az NFL szempontjából is egy nagyon-nagyon-nagyon jó helyre kerülne. Nagyon sok szempontból. Nagyon igen. Sok szempontból. Tehát most akárhogy is nézzük, hogy itt tényleg olyanról beszélünk, hogy prémium pikkek, és arról beszélünk, hogy prémium irányítók is lehetnek akár a piacon, most Burrow meg Lamarra célzok, akkor a Raidersnek ez ilyen szempontból egy big market csapat, a lehető legjobb, az NFL képét tekintve az egyik legjobb kimenet lenne.
Igen, igen, a Giants 1-1 kicsit unalmasabb lenne, nyilván az egy olyan helyzet lenne, hogy ki akar feljönni ide, nagy a séjjel.
Így van, így van.
De azért jobb lenne, hogyha a Raiders lenne az 1-1, és akkor tényleg vagy valami hihetetlen tréd, amit most így belengedtél, vagy pedig...
Meg senki nem fog felmenni. Senki nem fog felmenni.
Nem, hát nem, meg nem is fognak letrédelni szerintem. Tehát mit tudsz ajánlani azért, hogy az egyetlen 1-1-et érő irányítót ne húzd ki, hanem letrédelj, és akkor húzzál megint a támadó falba, vagy egy védőt. Tehát hogy mit tudnak ajánlani?
Így van. Engedik.
Hát vagy Lamart, de azért mondom, hogy az...
Igen. Igen.
Na, lesz itt téma az off-seasonben, hogyha a Raiders behúzza az 1-1-et, húzza be mindenképpen,
így van.
Azt mondom. Srácok, az adásunk végére értünk, és hát köszi szépen nektek, hogy itt voltatok, meg mindenkinek köszi, aki türelmesen végighallgatott minket. Tényleg, hogyha nem volt értető, hogy ki hányadik helyen végeztet, akkor állítsátok meg a videót, és indítsátok újra, mert próbáltam így gyorsabb mindent összefoglalni, de túl sok minden lett felírva, úgy tűnik, hogy hát ez van, így alakul. Minden esetre nincs más hátra, mint előre, mindjárt itt a rájátszás, úgyhogy... Továbbra is azt tudom mondani, hogy hallgassatok minket, gyertek a Discordra, ha jól hallottam, akkor elképzelhető, hogy ismét lesz közös playoff nézés szervezve, hogyha valaki más megszervezi, akit nem én vagyok, úgyhogy emiatt is érdemes lehet jönni, hogy akkor lehet velünk közösen eljönni sörözni és megnézni valószínűleg egy Houston Texans meccset, mert minden évben Houston Texans meccset nézünk a rájátszásban.
Ez igaz.
Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, köszi mindenkinek, és hát további jó pihenést az ünnepekre, vagy visszatérést a munkába. Úgyhogy sziasztok!
Boldog újévet, sziasztok!
Sziasztok!